Imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük el Isten dicsőségére a 151. énekünket. A 151-es énekünknek mind a három versszakát énekeljük el. Kegyes Jézus, itt vagyunk! Imádkozzunk. Kegyelemben gazdag mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, nagy-nagy hálával a szívünkben borulunk le te előtted ezen a mai estén, és köszönjük meg neked az életet. Elsősorban azt az életet, amelyet Jézus Krisztusban elküldtél hozzánk. Azt az életet, amelyet megtapasztaltunk, amely oly sokszor talpra állított, amely oly sokszor megadtam a kellő erőt az újrakezdéshez, azt az életet, amely képes újjá, ismét és ismét újjá teremteni bennünket. Köszönjük, édesatyánk Istenünk, hogy itt lehetünk, és ezért a csodálatos ajándékért köszönetet mondhatunk neked. Imádkozunk, jó atyánk Istenünk, add, hogy a mi jelenlétünk ne hiába való szokásból, ne tradícióból, hanem igazi őszinte szívből fakadjon. És jelenlétünk, amely így ezen a mai estén nyilvánvalóvá válik, kérünk téged, add, hogy megtaláljon téged, és te megtalálj bennünket. Most, amikor így jelenlét olvasás van, amikor így válaszolhatunk a te hívásodra, itt vagyok, Uram, szólíts meg engemet. Most, amikor így hálával a szívünkben köszönünk meg neked mindent, arra kérünk téged, áld meg a hozzád kiáltókat, kicsinyeket és nagyokat. Áld meg a vágyakozó szíveket, a megújulás után vágyakozó szíveket. Áld meg mindazokat, akik azért jöttünk, hogy valamivel hazamenjünk, valamit hazavihessünk. Áld meg mindazokat, akik azért vagyunk itt, hogy te, drága szent lelkeddel betölts bennünket. Ezt a szent lelket kérjük tőled. Jelenléteddel, drága szent lelkeddel jelenj meg közöttünk, szenteld meg együttlétünket, közösségünket, és szólíts meg bennünket az Úr Krisztusért. Amen. A 417. énekünket énekeljük el, kedves testvéreim. A 417-es énekünknek ugyanúgy mind a három versszakát énekeljük el. Ébredj bizonyság tévő lélek!
Bizonyság tévő lélek,
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelem 15. részétől a 19. verséig. Tehát Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelem 15. versétől 19-ig terjedő verseig, miképpen szól hozzánk Istennek szent igéje, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Mert talán azért vált meg tőled ideig óráig, hogy őt, mint örökké valót kap vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogad őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem ródd fel. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem. Kedves testvéreim, egy csodálatos levelet, vagy egy csodálatos levélnek a csúcspontját, a lényegét olvastam fel. Pál apostol írja ezt a levelet Filemonnak, ez egy privát levél, amelyben valami lehetetlen dolgot kér Filemontól. Filemon a kolossébeli gyülekezetnek volt a vezetője. Mondjam azt, hogy a kolossébeli gyülekezetnek volt a főgondnoka. És akkor, amikor megérkezett ez a levél, ezzel a levéllel megérkezett a kolossébeli gyülekezethez is egy levél. Két levél érkezik, mind a kettő Filemonhoz. Az egyik egy privát levél, Onésimusról, és a másik a kolossébeli gyülekezethez. A kolossébeli gyülekezetnek címzett levelet fel kellett olvasni, és ott a környékre szétküldeni, hogy mindenki tudomást szerezzen rólam, és a privát levelet csak ő maga kapja meg. Valami olyasmit kér Pál apostol valami olyat kér Filemontól, amihez, vagy amire azt szokták mondani az emberek, hogy ez nem igaz. Megáll az eszem. Hogyan jut oda egy idős ember, egy öreg ember, egy, aki apostolnak nevezi magát, de tudja és ismeri a törvényeket, hogyan jut oda, hogy én egy rabszolgát, mint testvért fogadjak vissza, mint atyafit fogadjak vissza. Egy olyan embert, aki az én tulajdonom végérvényesen, aki sohasem lehet szabad, csak ha én azt úgy akarom. Egy olyan senkiházit, aki ráadásul meglopott és megszökött, és most fogadjam vissza, mint testvért. Tehát Onésimus, a szökött rabszolga, hát egy adott pillanatban eltulajdonította Filemonnak a javának egy részét, és megszökik. És valószínű hallott már sokat Pál apostolról a családban, Filemonnál, de az is lehet, hogy nem. Minden esetre Onésimus Pál apostolnál köt ki. Megkeresi az apostolt. És az apostol elkezdett vele beszélgetni, emberszámba veszi, és az apostol mellett Onésimus, a szökött rabszolga, hitre jut. És elkezd, ez az Onésimus olyan hűséges volt, hogy elkezdett ott az apostolnak szolgálni. Az idős apostolnak jól jött minden segítség, hiszen Onésimus egy fiatal, erőteljes ember, és ott segített neki,
Egyszer azonban rádöbben az apostol, ez így nem helyes, hogy egy szökött rabszolga, aki másnak a tulajdona, nekem szolgáljon, nekem segítsen. Az apostol tudja, hogy Onézimosz hitre jutott. Tudja, hogy az Úristen megbocsájtott ennek a szökött rabszolgának. De azt is tudja, hogy ez nem elég. Rendezni kell a dolgot Filemonnal is. És akkor így születik meg ez a csodálatos levél, amelyben Pál apostol leírja először is azt, hogy ez az ember, ez a szökött rabszolga talán azért vált meg tőled, talán azért szökött meg ideig óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Ha úgy tetszik, Isten segítette Onézimuszt abban, hogy megszökjön, Isten készítette, indította Onézimuszt arra, hogy Filemontól megszökjön, eljusson az apostolig, és az apostolon keresztül hitre jusson, hogy majd később, mint örökkévaló kapja vissza Filemon. Ha Onézimusz soha nem szökik meg, hanem mindig szófogadó módon ott marad uránál, akkor nem biztos, hogy hitre jut. Onézimusznak találkoznia kellett az apostollal. És megtörténik a csoda. A csoda az, kedves testvéreim, hogy az az ember, aki addig, mint rabszolga, csak úgy élt egyik napról a másikra, az az ember, aki különböző viszontagságos utakon jutott el egészen Pál apostolig, az az ember megismeri az Urat. Tudja ő is azt, hogyha visszamegy Filemonhoz, az is lehet, hogy halál vár rá. Az is lehet, hogy meggyilkolják, minden lehetséges volt abban az időben, egy szökött rabszolgával bármit meg lehetett tenni. A homlokára sütnek egy bélyeget, és egy életen keresztül ez a bélyeg megpecsételi, hogy szökött rabszolga, és lehetetlen dolgokat végeztettek el, lehetetlen munkákat róttak ki egy-egy ilyen szökött rabszolgának. Onézimosz, amikor Pál apostol elmondja neki, hogy vissza kell menni, itt van egy levél, viszel egy levelet magaddal, és a levéllel együtt még küldök egy postást, úgyhogy Onézimosz nem egyedül megy vissza. És bízni kell az Úrban. Onézimosztól ma este azt tanulhatjuk meg, kedves testvéreim, hogy ráhagyta életét az Úr Istenre. Hagyta, hogy az Úr Isten őt vezérelje. Számolt azzal, hogy bármi történhetik vele, de ezt meg kell tenni, haza kell menni, Filemontól bocsánatot kell kérni, egyébként nem kezdhet igazán új életet. És azzal is számolt, hogy lehet, hogy Filemon haragjában, mit tudom én, valamit tesz ellenem, hiszen a hívő embereknél is megszokott ugye az történni, hogy haragjukban elveszítik a fejüket, és odamondanak, esetleg valami lehetetlen dolgot tesznek. A múltkorjában olvastam az egyik lelkipásztornak a bizonyság tételét, aki azt írja, hogy az egy evangelizációs hét után bejöttek még a parókiára úgy a gyülekezetből olyan atyafiak, akik kaptak valamit azon este, bizonyságot tettek, és ott még elbeszélgettek, imádkoztak közösen, még volt egy kis beszélgetés istentisztet után. Egy idős ember bevallja azt, hogy ő, amikor megismerte az Urat, ő, amikor átigazolódott a keskeny útram, úgy ment haza egy ilyen evangelizációs hétről, azzal a tűzzel, hogy itt most minden meg fog változni. Azt mondja odahaza, asszony, itt most mától kezdve minden megváltozik. Még a kutya is az olban mától kezdve másképp fog aludni, mert én megtértem. Erre az asszony mit mond? Azt mondja, na majd, meglátjuk.
És akkor, hát a következő héten menni kellett, falusi bácsi volt, be kellett fogni a lovakat, elment szépen a falusi bácsi szántani. Ugye az állatokkal sok gond van, nem éppen szófogadó módon jártak el, nem éppen úgy húzták az ekét, ahogy kellett volna, félreléptek, az öregnek felment az agyvize, jól elkáromkodta magát a frissen megtért öreg bácsim. És mikor elkáromkodta magát, rádöbbent, hogy mit tett. Azt mondja, a könnyeim elkezdtek potyogni, és oda leroskadtam az eke mellé, és keservesen elkezdtem sírni. Uram, bocsáss meg nekem! Micsoda csoda dolog az, amikor az ember így elkezd sírni, elkezd bűn, bocsánatért esedezni, mert éppen lehetetlen dolgot mondott. Mi történt volna, ha ez a bácsi nem roskad le az eke mellé? Egy ilyen lehetetlen dologra számíthatott ez az Onézimus is, és mégis Pál apostol levelével nem tűnik el, nem old kereket, nem szökik tovább, hanem szépen megfogadja az apostolnak, hogy hazamegy, visszamegy, és lássuk, mi lesz. A Filemonhoz írt levél arról beszél, kedves testvérek, hogy az apostol is tudja, Filemon is tudja, és Onézimus is tudja azt, hogy régen minden másként volt. Három olyan ember van, jelenik meg ebben a levélben, három olyan nagy személyiség, akik mind-mind tudták, hogy az emberek különböző helyzetekben, mondjuk ilyen helyzetekben, miképpen ténykednek, miképpen beszélnek, miképpen viszonyulnak a másikhoz. De azt is tudták mindhárman, hogy Krisztusban, az Úrban minden megváltozik. Olyan csodálatos, egyfajta idézőjelbe tett helyhatározó jelenik meg itt, amikor azt mondja, hogy elhangzik itt többször is az ebben a levélben, hogy az Úrban, vagy a Krisztusban. Ez egyfajta olyan mikroklíma, amelyet csak akkor kap meg az ember, hogyha átigazolódik, átigazolja, átlép egy új világba, átlép a keskeny útra. Akik autósok Budapestet elhagytuk egy párszor, Budapestől Győr fele menet egy ideig, két autópálya megy egymás mellett, az M1-es és az M7-es. Két autópálya, mit tudom én, 6-8 sáv, két egymás mellett hosszú úton haladnak az autók, mindig zsúfoltság van, mindig dugó van ott azon a helyen. Aztán egy adott pillanatban megjelennek az irányító táblák, hogy vigyázat, ez a két autópálya elválik egymástól. Az egyik megy le Balatonra, a másik megy Győr fele, megy Bécsbe, megy ki nyugatra. Két irányba válnak el, vigyázat, még 500 méter van. Vigyázat, először megjelenik az 1000 méteres tábla, aztán az 500 méteres tábla. Állandóan megjelennek a figyelmeztető táblák, figyelmeztetik már időben a sofőrt,
hogy át kell igazolódni, át kell menni, át kell lépni a helyes irányba, mert hiába mész itt ezen a sávon, ha neked Győrbe kell menned. Ez a sáv a Balatonra megy. Át kell menni, át kell igazolni a másik sávra, és akkor jó idejében az emberek tudják azt, hogy ez nem jó, ez az irány. Úgy érzem, kedves testvéreim, hogy minden ilyen imaheti istentisztelet, és egyáltalán minden istentisztelet egy-egy ilyen irányító tábla, ahol figyelmeztetnek bennünket ige hirdetők, szolgatársak és gyülekezeti tagok bizonyságtételeiken keresztül, hogy nem jó úton halad, hogy át kell térni, át kell lépni a jó irányba. Figyelmeztetnek, még van 1000 méter, még van 500 méter, és aztán elfogynak a méterek, és akkor utána mi lesz, ha nem lépsz át idejében, nem vezeted át idejében autódat a helyes sávra. A levélnek, kedves testvéreim, az egyik fő gondolata, és ennek a felolvasott pár versnek a fő gondolata, ugye a megbocsátás. Van egy csodálatos történetem, amelyet a múltkorjában olvastam el, egy önéletrajz írás, egy olyan hölgynek az életéről, aki túlélte a poklát, túlélte a náci koncentrációs tábor borzalmait, és Hollandiában elkezdett előadásokat tartani, Hollandiában, és később aztán Németországban is ilyen-olyan közösségekben, gyülekezeti közösségekben elkezdett előadásokat tartani a megbocsájtásról. Münchenben egy gyülekezeti alkalmon azt mondja, ott láttam meg azt a férfit, egy kopaszodó, tagbaszakadt ember volt, azt a férfit, aki annak idején ebben a náci táborban a legkegyetlenebb őr volt. 1947-et írtunk ekkor. És arról tartottam Németországban, Münchenben előadást, mondja, hogy Isten megbocsájt. Ha megvalljátok bűneiteket, ő megbocsájt nektek. A tenger mélyére veti azokat, és többé nem emlékezik meg róluk. Örökre elfelejti azokat. Ezekben az években a németek nem kérdeztek előadás után, különösen ilyen előadás után, hanem csak éppen az előadás után felálltak és kimentek a teremből. Senki sem kérdezett. Mikor vége az előadásnak, mindenki megy kifele, és hát ez a magas férfi, ez a számomra ismerős férfi jön velem szembe. Ott pillantottam meg a tömegben, aki utat tört felém. Azt mondja, a Ravensbrücki tábor fájdalmas emlékei újra belém hasítottak. Eszembe jutott a hatalmas terem, a mennyezeti lámpák, a rideg, vakító fény, a padló, a terem közepén a sok-sok rongy, amelyet ruhának hívnak, a cipők, és az a szívszorító látvány, ahogy messzelenül végig kellett vonulnunk az őrök előtt. Tisztán láttam magam előtt nővéremet, nővérem törékeny körvonalait, pergamenszerű bőrét. Drága becsi, mennyire lesoványodtál? A férfi, aki éppen felém tartott, azt mondja, nem volt más, mint a náci őrök egyike. Méghozzá az egyik legkegyetlenebb. Azt mondja, igazán remek volt az előadása, testvér. Jó tudni, hogy Isten a mi bűnünket a tenger mélyére veti, ahogyan ön is mondta. Ekkor én,
aki olyan könnyelműen beszéltem eddig a megbocsátásról, zavarba voltam. Ő nyújtotta a kezét felém, hogy kezet fogjon velem, én meg a papírjaim között elkezdtem önkéntelenül kotorászni. És arra gondoltam, hogy azokra a bőr ostorokra emlékeztem meg, amelyek mindig ott voltak a vállán. Egyszerre meghűlt ereimben a vér. Ma este beszélt a Ravensbrücki táborról, mondja az ember. Én is egyike voltam az őröknek, de azóta keresztjénné lettem, és hiszem, és tudom, hogy Isten megbocsájtott nekem. Minden kegyetlen dolgomért, minden bűnömért megbocsájtott nekem, de olyan jó ismét és ismét hallani, hogy tényleg a tenger mélyére veti a bűneimet. Mégis jó volna azt öntől is hallani, asszonyom, hogy ön megbocsájtott-e nekem? Meg tud bocsátani? Én csak álltam ott, és bár tisztában voltam vele, hogy mennyi bűnöm bocsáttatott meg már eddig, nap mint nap érzem, hogy Isten megbocsátja bűneimet, de amikor nővéremre gondoltam, és a lassú, fájdalmas halálára, egyszerűen kérésének nem tudtam eleget tenni. Ez volt a legnehezebb dolog életemben, amit valaha is meg kellett élnem. És én, aki a bűnbocsátásnak a csodájáról beszélek, én ma ott álltam ezzel az őrrel szemben, és nem tudtam tovább lépni. A bocsánat kérésnek és bűnbocsánatnak ugye minden áldását éreztem már eddig. De azt is tudtam, és azt is tudom, hogy csak akkor nyerünk igazán bűnbocsánatot, ha mi magunk is meg tudunk bocsájtani embertársainknak. Aztán ennek ellenére én úgy éreztem, most képtelen vagyok erre. És akkor felkiáltottam magamban, Jézus, kérlek segíts! A kezemet fel tudom emelni, és meg tudom fogni a volt őrnek a kezét, te végezd el a többit, Uram, én bennem. És teljesen gépiesen felemeltem a kezem. Vonakodva, gépiesen. Abban a pillanatban, ahogy összeértek a kezeink, abban a pillanatban valami hihetetlen dolgot éreztem. Áramütésszerű érzés cikázott végig karjaimon, a vállamból kiindulva, majd elérte összefogott kezeinket, és az egész lényemet gyógyító melegség öntötte el, és a szemem könnybe lábadt. Megbocsátok, testvér, szakadt fel belőlem a zokogás. Tiszta szívemből megbocsátok. Végtelennek tűnt az a pillanat, ott álltunk egymás mellett, azt mondja, a volt börtönőr és a volt fogoly. Immár mindketten szabadok. Még sohasem tapasztaltam meg azt az örömöt, még sohasem tapasztaltam meg azt az érzést, amelyet ott és akkor így megtapasztaltam. Úgy érzem, kedves testvéreim, hogy valami ilyesmi történhetett akkor, amikor megérkezik ez a szökött rabszolga, visszaérkezik Filemonhoz. Filemon nem tudjuk, hogy mit tesz utána. Nem folytatódik a történet, de hisszük azt, hogy valóban, mint testvérét, mint atyafiit, fogadta vissza a szökött rabszolgát, Onesimust. Én azért mondtam el ezt a történetet is, és ezeket az elhangzott kisebb történeteket, hogy valamennyien megtapasztaljuk, milyen csodálatos dolog átélni a megbocsátásnak a csodáját, milyen csodálatos dolog megtapasztalni ezt a mikroklímát, amelyről úgy ír Pál apostol, hogy az Úrban, a Krisztusban. Milyen csodálatos dolog átigazolni a helyes útra, a Krisztus felé vezető útra. Mekkora nagy csoda történik ilyenkor, és mekkora nagy áldás és öröm hatja át az emberi lelket. Ezzel a kívánsággal, ezt az örömöt kívánom valamennyiünknek, és ezzel a kívánsággal hajtsunk fejet ma este az Úr előtt, és kérjük őt, hogy adja meg nekünk is ezt a drága mennyei áldást. Amen. Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban áldunk és magasztalunk téged minden percért, amelyet együtt tölthetünk itt ebben a hajlékban, testvérek, atyafiak között. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te idejében figyelmeztettél bennünket. Áldunk és magasztalunk téged, hogy mi is meghallottuk és megláttuk a figyelmeztető, irányító táblákat. Vigyázni kell, még van 1000 méter, és akkor elválnak az utak. És utána már nincs visszaút. Vigyázni kell, még van 500 méter. És be kell sorolódni, be kell a rendes irányba, a rendes sorba be kell tagolódni. Áldunk és magasztalunk minden ilyen drága figyelmeztető tábláért, minden ilyen drága alkalomért, amelyet megtapasztalhattunk és megélhettünk itt együtt. Köszönjük neked a megbocsátásnak drága perceit. Köszönjük neked, hogy bennünket is ma este figyelmeztetsz. Te megbocsájtasz nekünk, de nekünk is meg kell bocsájtanunk a másiknak. Csak így lesz teljes az öröm. Magasztalunk téged. Magasztalunk téged Pál apostolért, magasztalunk téged Filemonért, magasztalunk téged Onézimuszért, ez három csodálatos személyiségért. A szökött rabszolga atyafívá válik, mert az apostolon keresztül megtalálta az Urat. Légy velünk, édesatyánk, Istenünk, akik oly sokszor voltunk mi is, mi magunk is ilyen szökött rabok, akik menekültünk, te megszólítottál és elirányítottál egy irányba, és mi elmentünk más irányba. Mint szökött rabok menekültünk a te színed elől. Köszönjük, hogy te mégis megtaláltál bennünket. És mi, akik oly sokszor szökevényekként tengettük életünket, ma itt vagyunk. És csodálunk téged, a te nagyságodat, a te drága kegyelmedet. Áld meg, édesatyánk Istenünk, ezt a hetet, és áld meg a szolgatársakat, áld meg az ige hirdetőket és az ige hallgatókat. Áld meg a hozzád kiáltókat, és mindazokat, akik nem tudnak megkötözöttségükből szabadulni, adj szabadulást nekik. És mindazokat, akik nem tudnak megbocsájtani, adj nekik kegyelmet, adj nekik megbocsátást, adj nekik új életet. Őrizd meg bennünket, szeretteinket, adj csendet családjainkban, adj csendet a szívekben, adj csendet gyülekezeteinkben. Kegyelmezd meg Anyaszentegyházunknak a Krisztus Jézusért, hallgass meg bennünket. Amen. Akiket Isten lelke indít, hangosan is foglalják össze kérésüket, imádságukat.